Köszöntelek benneteket Krisztus szeretetével. Áldjon meg az Úr mindannyiunkat ezen a vasárnap délutánon, és kívánom, hogy áldja meg az ő igéjét és üzenetét is mindannyiunk számára. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a római levélhez, a 4. fejezetből a 13. verstől a 17. vers első feléig terjedő szakaszt fogjuk tanulmányozni. Hosszabb szakaszt nem választottam, mert így is 8 oldalt írtam, és általában 3 oldal 1 óra. Na most nyilvánvalóan sok mindent leírtam, tehát nem mindent szoktam ilyen részletesen leírni, ezért több mindent fel is fogok olvasni, hogy tudjam tartani a ritmust, és igyekezzek minden olyan igazságot, megértést nektek átadni, ami előttem kinyílt ebből az ige szakaszból. Római levél, 4. fejezet 13. verstől, így hangzik Isten szent igéje. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya, Isten szín előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Köszönöm a kisegítést, ügyesek vagytok. George Stott, amikor foglalkozik ezzel az ige szakasszal, akkor két csokorba szedett szóval próbálja az üzenet lényegét összefoglalni, és annyira megtetszett, hogy ezt többször is el fogom nektek mondani, mert gyakorlatilag ennek a szakasznak, a 4. résznek egyébként kompletten, de a felolvasott szakasznak is az eszenciáját össze lehet foglalni ebben a két szó csokorban. Az első szó csokor a törvény, engedelmesség, törvényszegés, harag, mint egy rendszer. Azt mondja, ugye ez a rendszer és az Isten igének törvény alapú gondolkodására vonatkozóan ebből az a megértés fakad, hogy a törvény engedelmességet követel. Az engedetlenség az törvényszegés, amely kiváltja a törvény adó haragját. Ugye ez az egyik rendszer, a törvény alapú gondolkodás volt. Tehát törvény engedelmességet követel, az engedetlenség a törvényszegés, és a törvényszegés kiváltja annak haragját, aki elrendelt, hogy mit kell betartani. A másik hitrendszer, az evangéliumi megértés, az evangéliumi hit, kegyelem, ígéret, hit és áldás. Azaz, Isten kegyelméből fakad az ő ígérete, melyet hitáltal elfogadva nyerhető meg az áldása, ez az áldás pedig az ígéretének a beteljesedése, egyéni és közösség életünket tekintve egyaránt. Tehát Isten kegyelemből ígéretet ad, amelyet hitáltal be lehet fogadni, el lehet fogadni, és az áldás lesz örök része annak, aki Isten ígéretét hitáltal átveszi, megragadja. Az áldás pedig azt jelenti, hogy az Isten ígérete beteljesedik az életébe, és a közösség életébe, aki hitáltal átvette Isten ígéretét. Egyszerű, igaz? Érthető. Ilyen késő órában, nagyjából igen. Ez a lényeg. Szeretném még ezt a lényeget összefoglalva egy életen keresztül bemutatni nektek, ez pedig Luther Mártonnak az élete. Hallottam róla egy ígéretésben, és utána olvastam, nem először már, de most próbálom picit részeresebben utána menni az ő életének, és annak a drámai folyamatnak, amely az ő lelkében végbe ment, hogy megértsük a váltás jelentőségét és a változás hatásait a két rendszer között. Tehát a törvény, az engedelmesség, a törvényszegés, ítélet rendszerében, vagy a kegyelem, ígéret, hit és áldás rendszerére vonatkozólag. És hadd mondjam nektek, hogy rendkívül fontosnak tartom, hogy figyeljetek oda. Megmondom miért. Rendkívül nagy hajlandósága van a szívünknek, hogy az első rendszerhez visszatérjen. Hogy Istent az első rendszer szemüvegén keresztül próbálja értelmezni, tehát a törvény, az engedelmesség, az engedetlenség és ítélet dimenzióiban, és nem a kegyelem, az ígéret, a hit és az áldás dimenziójában. Oké. Luther Márton. Luther Márton, ugye ő a híres reformátor, Calvin János mellett is egy jelentős személyiség a 16. században, ugye, és az élete nagyon jól példázza az emberi lélekben végbe menő vívódást és a szabadulásnak az erejét, amelyet az evangélium véghez tud vinni. Abban. Luther Márton nagyon szigorú nevelést kapott, egy bányász családban nőtt fel. Az apja rendkívül szorgalmas ember volt, és célként tűzte ki, hogy a tehetséges fiát, Luther Mártont jogásznak nevelje, és minden pénzt összerakott azért, hogy jogi iskolába irathassa, és jogi diplomát szerezve egy más életet tudjon élni, mint amit az apja élt. Gyakorlatilag volt az apjának egy álma Lutherrel kapcsolatosan. Azt mondja Luther visszaemlékezéseiben, hogy amikor bekerült az általános iskolába, szó szerint beléjük verték az írás és olvasás tudást. A középkori rendszerben jellemző iskolai nevelésben részesült, tehát volt egy nagyon szigorú nevelés a családjában, egy szigorú elvárás és elképzelés az apja részéről az ő életére nézve, és volt egy iskolai rendszer, amely szintén kegyetlen volt. Tehát megverték őket rendesen, hogyha hibáztak. Elkezdte jogi tanulmányait, nagyon szépen haladt, ívelt a karrier, nagyon jó színvonalon végezte el, vizsgázott le, és 1505-ben, július 2-ben történt egy komoly trauma az ő életében, amely gyökeres fordulathoz vezetett. Ment otthonról vissza az egyetemre, Erfurtba, és Erfurt közelében belekerült egy nagyon nagy viharban. Azt a visszaemlékezésből tudjuk, hogy ez egy ilyen elektromos vihar lehetett. Az azt jelenti, hogy belekerült egy olyan felhő közepébe, ahol a villámok cikáztak. Tehát lehet, hogy láthatok már, éltetek át ilyet. Legutóbb, amikor focizni akartunk és hazamentünk, akkor volt nagyon hasonló ez az állandó villámlás és dörgés. És szakadt az eső. És egy villám lecsapott mellette, úgyhogy földre esett, földre zuhant. És rettentő félelem vett erőt rajta. Azt írja a visszaemlékezésében, hogy körülvette halál. És Szent Annához, a bányászok védőszentjéhez kezdett imádkozni. Csak felkiáltott, és azt mondta, Szent Anna, segíts rajtam, és szerzetes leszek. Hát túlélte ezt a vihart, és hát ugye így gondolkodott, nem volt ismerete. A Bibliát akkor nem olvasták. Még a szerzetesek és a papok közül is sokan nem olvasták, a szerzetesek közül sokan nem olvasták a Bibliát, és csak művelt papok kiváltsága volt a Biblia olvasás, és azt sem tartották akkora kincsnek, mint például a görög filozófiát és tudományokat, és ez alapján született keresztény írásokat. Ezért nem is ismerte a Szentírást. Hát apjának elmondta, hogy akkor mi a helyzet. Hát az apja irgalmatlan haragra gerjedt, és igazán a fiáról tudni sem akart, hisz összetört az álom. 15 nap múlva, miután barátaival elmulatta az életét, bevonult a szerzetesi rendbe, Erfurtba, a úgynevezett fekete kolostorba. Az ágostonrendi szerzeteseknek a legszigorúbb kolostorát választotta. Hogy érzékeljétek a szigorúságát, 365 napból 100 napot bőjtöltek, ami azt jelentette, hogy egyetlen egyszer este kaptak valami kis ételt, és egyébként is a többi napon is csak napi kétszer lehetett enni. Egy pici kis cellába voltak bezárva, ahol naponta megvolt az ima adag. Órákon keresztül kellett imádkozni, leírt ima szövegeket. Luther az teljesen odaszánta magát. Minta szerzetes volt. Mindent betartott. Volt olyan, hogy órákon keresztül vallotta a bűneit a vezetőjének. Már fogták a fejüket, mikor jött Luther, hogy jön Luther megint, és vallja a bűneit. De kicsit megkönnyebbült, aztán újra visszament, hogy jaj, még eszembe jutott egy másik bűn. De ilyen, hogy rosszat gondoltam, hogy egy betűt kihagytam az imádkozásból, hogy mit tudom én, mondta valaki egyszer, hogy a szomszédon nagyobb volt a csirkecombja, és irigykedtem rá. Tehát ez ilyen szintű bűnöket kezdett megvalani, és mondták már neki a vezető, hogy ezt hagyd már abba! És nem segített az ő lelkére, a lelki nyomorúságám. Sőt, rettegett az ítélő Istentől. Rettegett a végső ítélettől. És félt attól, hogy Isten a pokolra fogja őt küldeni. Gondoljatok bele, már szerzetes rendben élt, hónapokat, éveket töltött el, állandóan imádkozott, dolgozott. Ez a művelt jogtudós nyakába kasztottak egy tarisztát, és ment koldulni. Hogy legyen mit tenni a szerzetes rendnek. Ezt az életet, tehát mindent megfeszített, mindent odaadott, és mégis úgy érezte, hogy a pokolra fog jutni. A cselekedetek alapján csak néha ért meg picit könnyebbséget, mikor 3-4 órán keresztül megvallotta a bűneit, és mindent összeszedett, amit úgy gondolt, hogy vétkezett, akkor kicsit megnyugodott a lelke. Mindaddig nem kezdett gondolkodni. Aztán bement a szeretet cellájába, és újra rátört az elveszettség érzete. Ennek következtében a gondolkodásában kialakult Isten kép, de az volt jellemző, hogy Isten kegyetlen. Emiatt ő tökéletes akart lenni a gondolkodásában és az érzéseiben is. Teljesen tiszta életet törekedett. Mert tudta, úgy gondolta, hogy Isten kegyetlenül megbüntet minden vétket. Tehát az érzéseiben és a gondolataiban is tökéletes akart lenni. És gondolta bele, volt egy rossz érzés, az megvallott a bűnként. 3-4 óra volt csak a napi bűnvallás. És akkor nem tudott mindent megvallani, mert lehet, hogy 10 perc volt újra eszébe jutott valami. Amit nem vallott meg, hogy utána gondolt. Hogy megnyerhesse Isten kegyelmét, pontosabban az örök életet, az üdvösséget, és a bűnbocsánatot, virrasztással, bőjttel, korbácsolással gyötörte magát, fűtetlen helyen lakott, vég nélkül imádkozott, ahogy aztán szentek legendáiból olvasta, ugye ilyen legendás történetek voltak szentekről, ezekről a szerzetesekről, végül csupa csönt és böl lett, és annyira lesoványodott, hogy több betegsége is lett. Lelki békességét azonban nem találta meg. Állandóan kínoszta az eleve elrendelés gondolata, hogy annak ellenére, hogy ő mindent tesz, mindent megtesz, Isten mégis úgy fog majd a végén dönteni, hogy ő pokolra való. Gyötrődött, és ez a gyötrődés és bűntudat csak fokozódott benne. Tanári azt mondták, hogy ne olvasd a Bibliát, hanem itt vannak ezek a nagyon okos görög filozófiára épülő keresztény könyvek, ezeket olvasd. Ezekben pedig azt olvasd, hogy a magad erejéből képes vagy Isten törvényének megfelelni. Ezt tanították. Ha ezzel szembesült, akkor ez semmi segítséget nem jelentett neki, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tud tökéletes lenni. Bár nagyon akar. Többiek, a szerzetes társai már rossz volt látni, ami ezzel az emberrel történik, hogy szinte már meghal, annyira gyötri magát, mondták neki, hogy te, Luther, az is benne van a Bibliában, hogy bízni kell Isten kegyelmében. Hát ezt is mondja a Biblia. Azt mondja Luther, hát igen, tényleg. És akkor adott neki egy pár perc, egy kicsit könnyebbséget ez a gondolat. De aztán újra belesüllyedt ebbe a rettegésbe, félelembe, és hogy ő nem tökéletes, és nem tud megfelelni Isten törvényének. A tudományban is egyre mélyebbre ásta magát, és az sem adott neki vigaszt. Több kérdés is felmerült benne, így jegyzi föl. Vajon ki kényszerítheti-e az ember cselekedeteivel az Isten szeretetét? Hát nem, úgy látta, hogy nem. Tehát nem szereti Isten őt. Pedig ő mindent meg akar tenni, hogy Istennek tetsző életet éljen. És akkor felmerült benne, hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy Isten szeretetét kikényszerítsük a cselekedetek által. Aztán ilyen kérdés is felmerült benne. Ki érdemelheti valóban az ember az üdvösséget bármivel is? Mi az igazság az eleve elrendelés kérdésében? Tehát tényleg lehetséges, az egyik ember azért születik a világra, hogy a pokolra kerüljön, a másik meg azért születik a világra, hogy üdvözüljön. Hogy lehetséges-e ez? Hogy ez tényleg igaz-e? Mert ha igaz, ez borzasztó. És ő, mivel magát tökéletesnek látta, akkor úgy gondolta, hogy ő ki se törhet ebből, mert ő biztos, hogy el fog kárhozni. Hisz nem tökéletes. Hogy a papi feloldozás, az ténylegesen és véglegesen eltöldi-e a bűnöket, és valóságos bűnbocsánatot jelente. Elkezdte héberül és görögül tanulmányozni a Bibliát. Aztán mellé kezdte olvasni a régi atyákat, különösen, ugye hát Ágoston annyi szeretes volt, Ágostonnak, Szent Ágostonnak, ugye Ágostonnak, protestáns felfogás szerint, a műveit. Annak vastagon tele volt ezzel a eleve rendelés témával. És ennek a tanításnak a fényében egyre inkább elkezdte Istent gyűlölni. Elkezdte Istent gyűlölni. Érthetetlen zsarnoknak tartotta Istent, ha tényleg azért születik valaki a világra, hogy a pokolra kerüljön. Ha ez tényleg igaz, hogy Isten enged valakit azért születni a világra, hogy tudni biztos, hogy elkározzon, akkor azt mondja, Isten egy zsarnok. És az le is írja a több helyen, hogy Istent elkezdte gyűlölni. És ahogy ez a gyűlölet volt benne, akkor meg ebből azt a következtetést mondta, hogy ő biztos, akkor eleve el van rendelve, hogy elkározzon. Mert hát nyilvánvalóan így érez Istennel szemben. És ez bűn. Ezen az úton eljutott a kétségbeesés, a végső kétségbeesés szakadékáig. Olyan lelki kínokat élt át, amelyet emberileg kifejezni sem lehet. 1508-ban Wittenbergbe kerül teológiai pályára, itt kezd majd tanítani, itt kap doktorátust is, és a professzor évei alatt kezdi tanulmányozni a Galata levelet, a zsidókhoz írt levelet és a római levelet, ez volt ugyanis a feladat, hogy ezt tanítsa. És ebben a tanulmányozásában talál rá a római levél 16-17. Versére, és ebből is ugye a kivetített ige szakasza, majd még fel fogom olvasni a két verset. A Bibliával való, az új szövetségevel foglalkozása is, de korábban a egész Bibliával foglalkozása alapján azt szűrte le, hogy Isten igazsága az egy bírói kifejezés, az azt jelenti, hogy Isten meg fogja ítélni a bűnöst. Isten igazsága tehát azt jelenti, Isten igazságos bíró, aki megítéli a bűnöst. Isten ilyen bírónak látta, ítélő bírónak látta. És az ettől, az Isten igazságától félelem egyenesen gyötörte. Mert méltatlannak érezte magát Istenhez. És ez a szemléletmódja ugye sugalmazta is a lelkében, hogy te méltatlan vagy, alkalmatlan vagy, el fogsz veszni. A lelke ezeket mondta neki ebből a rossz megértésből, ez fakadt, hogy teljesen elvetette saját magát. Valahol mégis legbelül így emlékszik vissza, hogy megsejtettem, hogy talán az Isten igazsága mást is jelenthet, mint amit eddig gondoltam. Tisztán akart látni, ezért két verse koncentrált csak a római levélből. A 16-17. Verset elkezdte tanulmányozni. Ez azt jelentett, hogy órákra és napokra félrevonult, és csak ezen a két versen gondolkodott. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Képzeljétek el, ebben az időszakban az evangélium úgy olyan volt, ezt a képet, egy képet tudnám ezt leírni, mint amikor valami nagy értéket bezárnak egy ládába, láncokkal átkötik, lelakatolják, köveket raknak rá, és a tenger mélyére ledobják. Az evangélium ilyen helyzetben volt ebben a korban. Mélyen bezárva a tenger mélyén, sok lakatta lánccal lezárva egy ládában. Nem ismerték az evangéliumot. És gondoljatok bele, hogy milyen korban élünk mi. Egyik alkalommal délután volt istentisztelet egyik gyülekezetben, és ott voltunk akkor mennyasszonyommal, Mónikával. A délelőtti istentiszteleten részt vettünk, a délutáni alkalmon pedig volt valami fontos megbeszélni valunk. De az igével kapcsolatban, életünkkel kapcsolatban valamit megértettünk, és hosszan beszélgettünk, és a délutáni alkalomról elkéstünk. Igazán talán csak a végére értünk oda. Oda mentem a lelkipásztorhoz, Vágó István testvérhez, mondtam neki, hogy ne haragudj, drága István, hogy nem értünk ide az elére az istentiszteletnek. Annyira belemerültünk egy dolognak a megbeszélésébe, hogy nem. És azt mondta az én drága lelkipásztorom, ugye Géza bácsi volt a másik, akivel sokat szolgáltunk, az István, hogy drága Sanyikám, örülök neki, hogy valamit megsejtettetek az Isten szabadságából, a Krisztus szabadságából. És nem is tudjátok, micsoda tanítás volt ez nekem, úgyhogy életemben szerintem, tehát ez az egyetlen alkalom volt, amiről hiányoztam. Egy másik volt, amikor a feleségem lelkigyógyulás volt, és elfelejtette, hogy mennem kell egy vidéki gyülekezetbe, és ők hívtak telefonon. Hú, de ciki volt. És ott voltam a gyerekekre, vigyáztam, el sem tudtam menni. Kérdezték tőlem, mondták, hogy már énekeltük az összes éneket, ami mára ki van jelölve. Te vagy az elvendő, vagy mást várjunk. Úgy testvérem, ezt én elfelejtettem, teljesen bocsássatok, mert most mit csináljunk? Hát az mi az írás, hogy mindenkor készen legyetek, akinek van igéje, osszam meg, aztán menjetek haza. Hát ez volt. Aztán legközelebb elmentem, nyilván sem bocsánat kértem a gyülekezet tagjaitól is, és ennyi. De hogy milyen hálásak lehetünk a mennyi atyának, hogy olyan korban élünk, amikor az evangélium nem egy lezárt ládában, láncokkal és kövekkel lesúlyozva a tenger mélyén fekszik, hanem minden vasárnap hirdetve van. El se tudjátok képzelni, mekkora kincs ez. A 16. században ez nem így volt. A sötétség mélységei jellemezték a tanítást a gyülekezetekben és a templomokban. Látjátok Luthert, aki hát szent életet akart élni, és senki nem mondta el neki, hogy hogy lehet. Amit mondtak neki, az csak rontott a helyzetén. Elkezdte olvasni az új szövetséget. Na azt mondja, talán segít. És akkor olvas a római levélben Isten igazsága. Fogta a fejét. Uram Isten már megint! Utálom most a Pál apostolt is, azt mondja. Ez is az Isten igazságával jön neked. Hát még az új szövetség is. Heteken át vívódott ezen a római levél első részén. Küzdött, kínlódott. Valamit érezett belőle, hogy mégse biztos, hogy jól gondolja, de olyan mélyen bele volt ívódva a családból, az iskolából, a szerzetes rendből, az egyház tanításából, a rossz istenkép, hogy nagyon nehezen tudott ezen áttörni. A fény, a világosság. A kolostor torony szobájában napokon, heteken át vívódott. Látjátok ezt az embert? Hogy mennyire őszintén vágyott az igazság után. Őszintén akart valamit ő megérteni. És nem konzervekből akart élni. Érted? Téged az az igazság, amit én megértettem, nem fog megtartani. Téged csak az az igazság fog megtartani, amit neked jelentett ki a Szentlélek. És hidd el, napi 5 perces bibliaolvasásból ez nem fog jönni. Napi 5 perces bibliaolvasásokból ezt a megértést nem fogod megnyerni. Nem mondom, hogy te heteket fogsz tudni tölteni egy toronyszobában, nem is mondom, hogy ezt tedd. Nincs is rá szükség, mert sokkal jobb alapról indulsz. De hogy oda kell szállni magunkat, tanulmányozni az írásokat, ez rendkívül fontos. És azzal a célzattal kell ezt tennünk, és hallgatni az ige hirdetést is, hogy személyes megértésekre jussunk. Amen. Egyetértetek? Hogy ez a te hited legyen, ne az enyém. végül rájött az igék helyes jelentésére. Ha az igaz ember hitből él, akkor itt nem lehet szó Isten bírói büntetéséről és igazságáról, hanem csak az ajándékozó igazságról, amellyel a bűnös embert könyörületességből igazzá teszi az élő Isten. Ha Isten igazsága az evangéliumban jelentetik ki, és ha az evangélium Istennek ereje minden hívőnek üdvösségére, akkor ez nem lehet a mi érdemünk, hanem csak is az Isten kegyelme ajándéka, amelyet úgy kapunk tőle. Nem mi leszünk tehát Isten előtt igazakká saját érdemeinkért, hanem Isten tesz igazzá bennünket kegyelemből. Így érthető meg, hogy az igaz ember hitből él. Isten igazságának ez a világos értelme új élettel töltötte be Luther téperődő lelkét, és újjátette a szívét és lelkét. Megértette, Isten tesz igazzá. Mintha ezáltal a pokolból, a megértés által a mennyországba lépett volna át. Úgy élte meg ezt a szabadítást Luther. És aztán azt mondja, akkor nézzük meg a többi bibliai részt is. És lapozta a Bibliát, olvasta a Bibliát. Azt mondja, mindenhol ez van. Mindenhol erről az Istenről beszél a Biblia. A tiszta evangélium olyanná vált számára, mint aki lemerül a tenger mélyére, megtalálja azt a ládát, nagy felővel, feszültséggel felhozza a felszínre, kirakja a partra, leveri a láncokat, letöri az árakat, kinyitja az ládát, azt a mindenféle moszattal, meg berakott ládát, és tiszta ragyogó fénnyel tárul elé a láda tartalma, a makulátlan, tiszta evangélium. Ilyen az igaz rátalálás a Krisztusra. A tépelődő, bűnbánó léleknek a megérkezése az Atyához. A felismerése annak, hogy Jézus Krisztusban van a bűneim bocsánata. És pont! Megfogalmaztam magamban, hogy vajon megtarthat-e a bibliaolvasás? Megtarthat-e az imádság? Megtarthat-e a közösség? Az a válaszom, hogy igen, ez megtartatásunkra van, de meg nem tud menteni. Megmenteni egyedül Jézus Krisztus tud. Tudtok egy vékony áment erre mondani? Halleluja! Egyedül Jézus Krisztus tud megmenteni. Áldassék az ő szent neve. Innentől kezdve Luther hozzáfogott a tanításhoz. És azt mondja, hogy ha már esküdtettem teológus professzorként, akkor minden alkalmat megragadok arra, hogy hirdessem az evangéliumot. És úgy tanítsam az írásokat, ahogy kinyilakoztatta az igaz és szent és kegyelmes Isten. Aki jó, aki örökké való, akit nagyon szeretek. Elgondolkodtam Luthernek a rengeteg gyötrelmén, amikor csak egy töredéket osztottam meg veletek, de ez is elég, nem? Ebből is átjött, hogy milyen szenvedés, mennyi tépelődés éveken keresztül. Több mint egy évtizedig, vagy annál is tovább történt az életében. A szülei túlzott szigora, a kor iskolájának a kegyetlen nevelési módszere, az extra szigorú kolostori élet. Teljesen olyan sebeket ütött a lelkén ennek az embernek, hogy szinte elvérzett. Szinte belehalt. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a szeretet gyakorlati közlése nélkül a szigor, a szülői szigor, az iskolai szigor, gyülekezeti szigor, tévút. A szeretet gyakorlati közlése nélkül a szigor, ez egy tévút. Miként a szeretet is a bölcs nevelés nélkül. Hamis, nem törődömséget üzen. Egy gyerek addig feszítette a húrt, míg ki nem kapott. Elnáspángolták a tolpihével. Ez csak a videó miatt. És akkor azt mondta a szüleinek, hogy értsétek meg, ki kell kapnom. És nem tudta megfogalmazni, de biztonságban érezte magát. hogy a szülei meghúzták a határokat, és azt bölcsen tették, és szeretik őt, és nem hagyják a feje után menni. Ez ennek a gyereknek a szeretetnek a megnyilvánulás volt. Értitek? Tehát a szeretet bölcs nevelés nélkül szintén tévút. Szóval Luther életében azért ez nem így volt. Ha nem igazságos és szeretetteljes, nem jogos a nevelés, hanem ilyen igazságtalan és kegyetlen, hogy az Luther életében történt, akkor ez két hatást fog kiváltani a gyermek lelkében, ifjú lelkében. Az egyik a tehetetlen düh. Láttatok már ilyen gyereket? Aki nem tudott érvényt szerezni az akaratának, és a szülei útjába álltak, és hát nem volt mese. Látta, hogy nem tud mit csinálni, és irtózatos dühös lett. És ennek ugye a továbbfejlesztett változat, amikor az állandósul, az pedig a lázadás, az aktív vagy passzív lázadás. Másik gyümölcse pedig, ami Luthernél is jelentkezett, ez az önelvetés. A krónikus kisebb rendűségérzés, a féreg mentalitás, a féreg lelkület. És Luthernél ez jelentkezett a lelkületében, az életében. És milyen különös az isteni kegyelem, hogy Luther törvény szigora által ilyen mélyen felszántott szívébe hullatta a kegyelem evangéliumának termékeny magvait. Nagyon mélyen össze volt törve Luther szíve. És látjátok isteni kegyelmet, hogy egy csomó hiba van az életében. Rossz gondolkodás van az ő részéről, családi problémák, iskolai problémák, egyházi problémák. Milyen össze van törve? Az isteni kegyelem milyen? Egy milyen felszántott szívbe, a lehető legmélyebben hullatta a gyógyító magvakat, az életet adó evangélium magvakat. És tudjátok, mi lett az eredmény ennek? Nagy fává nőtt az életében az evangélium. Gyümölcsöt termett, és mikor a pápai inkvizíció és a császári rendeletek viharai jöttek, akkor sem tudták gyökerestől kitépni a szívéből az evangélium gyümölcsöző fáját. Nem értünk dolgokat, nem tudunk összerakni dolgokat, de az isteni kegyelem megfordította a végletes, halálra ítélt állapotot. És meggyógyította ezt a beteg embert. Sőt, ezt a sok rosszat visszafordított áldásá. Nem Isten tette valamit tettek. Isten mégis hatalmas kegyelmével a lehető legmélyebbre hintette be a szívébe az evangélium életet adó magját. Nagyszerű üzenet, nem? Csodás üzenet. És ez a titka annak, hogy Luther aztán a Wormsi gyűlésen, ahol felszólította az inkvizíció a császár jelenlétében, ezen a birodalmi gyűlésen, hogy vonja vissza a tanításait. Két 24 óra gondolkodási időt. Gondoljatok bele azért, tehát alapvetően mindenki másképp gondolkodott ott és akkor, mint ő. Értitek? Tehát egyszerűen, amit ő tanított és vallott, totálisan szemben, mint az egész egyházi tanítással. Nagyon kevesek voltak ebben a korban, voltak Husz János, Calvin János, Mans Félix, és sorolhatnám azért a történelem folyamán is, és a 15. század vége, 16. század elején is voltak megmozdulások, megértések, de nagyon kevesek voltak az áradattal szemben, akik az evangélium igazságát megértették. Mondja a gyűlésnek, 24 órát adjatok, vívódik, küzd, és mondja, hogy Istenem, ha én most kiállok az igazságod mellett, az evangélium igazsága mellett, én meghalok, engem megölnek. Azért nem volt könnyű döntést, igaz? Tehát nem lepődünk meg, kiért 24 órát, hogy adják meg neki az időt, hogy végig gondolja. És küzdött vele, hogy mit csináljon. Korábban azzal is küzdött, hogy jól gondolom? Én gondolom jól? Vagy ők gondolják jól? Akadálya volt annak a megértésnek, amit az evangéliumon megértett, az a gondolkodás, hogy mindenki másképp gondolja, mint én. Biztos én gondolom rosszul. Mennyivel könnyebb az áldattal sodródni, mint szembe menni. Ez így van. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy az ember miért le kellett tegye az életét. És fel kellett készülni arra, hogy meg fog halni. És akkor odaáll a császár elé, az inkvizítorai elé, és azt mondja, győzzetek meg engem a Szentírás alapján, hogy téves, amit leírtam. Téves, amit tanítok. És én kész vagyok megtérni. Elhajtották. Komolytalannak ítélték ezt a kérését. Egyetlen egy alternatívát hagytak neki, hogy vond vissza. És akkor azt mondta Luther, itt állok, másképp nem tehetek. Tegyetek vele, amit akartok. És tudjuk, hogy Bőrs Frigyes menti ki, és a Wittenbergi vártemplomba menekíti, ahol lefordítja a német nyelvre a Szentírást. És hát ez is a Wittenbergi vártemplom egy kabaré. Összeszedtem egy pár információt, de hiszen 14 ezer erekét gyűjtöttek össze. Például a Heródes által meggyilkolt csecsemők testrészei. Komplett csecsemőtetem. Mária anyatejéből egy üveggel, amely itt adta Jézust. Szalma és szén abból a jászolból, ahol Jézus feküdt. Egy darab fa Jézus jászlából. És ezeket gyűjtötte Bőrs Frigyes, ugyanis azt mondták, hogy akik ezeket bírják, ezeket a erekéket, ezek bűnbocsátó erővel bírnak. És első körben összeszedett 1443 évnyi bűnbocsát elegendő erekét, de nem volt elég, utána 13 000 évet szedett össze. Amivel lehetett rövidíteni a földi szenvedést, és rövidíteni a purgatóriumban való szenvedést. Na ebbe a templomba kezdett prédikálni szegény Luther. És lett Luther prédikációjának és a német nyelvű Bibliának került hatása alá Bőrs Frigyes, és hát nyilvánvaló, hogy egyrészt politikai okai voltak, másrészt meg feltételezhetjük, hogy valamilyen módon hatással volt rá, mármint a császárválasztásban is részes fejedelemnek az életében az evangélium. Törvény, engedelmesség, törvényszeg és harag, vagy kegyelem, ígéret, hit és áldás. Melyik a te hited? Melyik alapján éled te az életedet, a mindennapjaidat? Hogy gondolkozol te az élő Istenről? Mit gondolsz róla? És milyen félelmetes, gondoljatok bele, ahogy gondolkodott Luther, az meghatározta a Biblia olvasását. Értitek? Minden nap kiolvasta ugyanazt a Bibliából. És amikor kicsit mást olvasott, akkor is ez az érzés, ez a rossz gondolkodás Istenről fölülírta azt, sztornózta, nem engedte, hogy megértése jusson. Rendkívül fontos, és Pál ezért írja a római levelet, és különösen a negyedik részt, hogy egészséges legyen az a kép, amely bennünk az evangéliumról és az élő Istenről van. Nekünk ma élő keresztényeknek is nagyon fontos, és életbevágóan fontos, hogy egészséges legyen az Isten képünk. Miért? Mert a sátán, a mi ellenségünk, mindent megtesz azért, hogy a mai világban Isten kegyetlennek, gonosznak, szeszélyesnek, öntörvényűnek mutassa be. Így van? Simán van, hogy mondják, hogy pandémiát Isten küldte a világra. Isten ölt meg nem tudom hány embert a árvizek által. Ki mondta ezt? Akkor Jézus találkozik ezzel, mikor a Siloám tornya alá alatt maradtak emberek és elpusztultak, megkérdezte a többieket, akik elkezdték forszírozni, milyen bűn követtek el. Azt mondja, hogy Jézus, vagytok, vannak közöttetek, akik kevésbé bűnösek, mint azok, akik ott meghaltak? Mit gondoljátok, hogy azokat Isten a bűneik miatt pusztította el? Mert ti különbeknek tartjátok magatokat? Értitek a gondolkodást? Isten nem kívánja a bűnös ember halálát. Isten mit kíván? Hogy a bűnös megtéren és éljen. Mindaddig, amíg a végső ítélet el nem jön, és az emberekben van a lehelet, az Isten üzenete az, hogy a bűnös térjen meg és éljen. Amen. Ez az evangélium. És nagyon fontos, hogy szirádak legyünk ebben az evangélium igazságban. Hogy az evangéliumot tisztán értjük, és az evangélium által ismerjük az Istent. Különben teljesen beforgat bennünket az ördög, és a sűrűsödnek az események, amik előttünk állnak, el is fogja hitetni velünk, hogy Isten gonosz, és kegyetlen. És ki akar egy gonosz, kegyetlen Istennel közösségben lenni? Maximum azért, mert fél tőle, és nem azért, mert szereti. Istenhez pedig bennünket nem a félelem köt, a félelem a Biblia szerint az tisztelet, amely abból fakad, hogy milyen nagyszerű az Isten, milyen kegyelmes, milyen végtelen szeretettel, irgalommal van felénk, hívők felé. Ezért tiszteljük őt. És milyen mindenható, ezért egészséges módon féljük az ő nevét, tiszteljük az ő nevét, mert tudjuk, hogy ő tudja megtartani lelkünket egyedül. És ő akarja megtartani és megmenteni a mi lelkünket. Legyen mélyen a szívünkbe gyökerezve az evangélium igazsága. Soha ne válasszuk el Isten igazságát szeretetétől. Soha ne válasszuk Isten a szeretetet, a reménységet és a hitet el egymástól. Mert mondtam nektek, ezek tévutak. Együtt igaz Isten az igazság és a szeretet Istene. Csak így érted meg az evangéliumot. És legyél nagyon hálás azért, hogy olyan korban élsz, ahol az evangéliumot hétről hétre tisztán hirdetik, a lehető legtisztában hirdetik. És ez befolyásolja a gondolkodásmódunkat. És szívd magadba, mint a szivacs. Gondolkodtam rajta, hogy hozok két szivacsot. Meg egy távvizet képzeld el. Egyik szivacsot csak így. Belemártom, és kifacsarom, megnézem, mennyi víz jön ki belőle. A másik szivacsot beleteszem, összenyomom, kiengedem. Majd kiveszem, és kifacsarom. Melyikben lesz több víz? Érted? Merülj el az Isten világába. Merüljünk el az Isten világába. Használjuk jól fel a szabad időnket. Keressük és kutassuk őt. És meg akarjuk fölismerni az életünk minden területén. Mert azt mondja a római levélben a felolvasott szakasz, és most járok szerintem a második oldalnál, de ez már gyorsabb lesz. Csak címszavakat fogok mondani. 13. versben olvastuk, mert Ábrahám, vagy utóda, nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Isten ígérete, amit Ábrahámnak tett, le van írva a Mózes könyvében, 15. és 5. versében, hogy nézz fel az égre, lásd a csillagokat, most ugye sok csillagos esténk volt, meg csillaghullás is, talán többen néztétek a csillagokat, és jusson eszetekbe Ábrahám, amit mondott Isten Ábrahámnak, annyi lesz a te utódod, mint égen a csillag. Utódod. Mint égen a csillag. Aztán azt is mondja, ugye Isten azt mondja Ábrahámnak, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ugye nyilván itt nem egy feladat volt, amit teljesíteni kellett Ábrahámnak, hanem érzékeltetni akarta, hogy Isten nem tudod megszámolni. Értitek? Egyébként nem az volt a feladat, hogy akkor jön a következő lépés, ha végigértél, és egyet sem tévedtél. Nagy bajba lennék. Még három számot is képes vagyok úgy összeadni, hogy eltéveztem. Mert mindig máson jár az eszem, azért tudjátok, török az agyam ezerre. És ezt mondta neki, ennyi lesz a te utódod. Ugye Istennek az ígéretéhez nem támasztott semmilyen feltételt. Az ígéret nem támaszt feltételt, nem adott mellé törvényt. Isten tisztán az ígéretet a tábrámnak, így van? Semmit nem kért tőle, mit kell csinálni, mit kell betartani, még 8 parancsolatot, nem mondott semmit. Ennyi lesz a utódod és pont. Ezt mondta? Tehát semmi nem hangzik el, mint ahogy pár rá is mutat itt az igében, csak az ígéret. Aztán mondja az írás, hogy örökölni fogja a földet, az egész világot, mármint Ábrahám. És akkor hát így kérdezzük, meg hát nem Kánaánt ígérte neki Isten? Hát végül is, ha lokálisan nézzük, tényleg csak Kánaánt ígérte. De akkor hogyan is értsük ezt, hogy az egész világ az övé? És nem csak Kánaán földje. Hogy terjed ki az ígérete Istennek az egész világra? Ugye proféciának mindig van kettős értelme, többször van kettős értelme, hogy egyszer Ábrámnak volt egy fizikai hely kijelentve Kánaán földje, amely profétikus előképe volt az egész világnak. Ezt egyébként fölismeri Dávid király. Dávid király ezért tudott olyan tiszta messiási proféciákat leírni, mert ő értette, hogy a zsidók földje, Palesztina, az az Isten királysága. És ez a királyság alapozza meg az Isten világon kiterjedő királyságát. Ezért van az, hogy Dávid, a király, Jeruzsálembe viteti a fridládát. Úgyhogy nem ott van az Isten tiszteleti hely. Csinálj sátrat, a Dávid sátrat, és berakja a fridládát, ahol 24 órát dicsőítenek a dicsőítők. Új szövetségi áldozat van. Majd később a római levél kapcsán fogok beszélni az Isten tiszteletről, ugyanis azért nincs az új szövetségben az Isten tisztelet részletesen leírva, mert ki van jelentve az Ószövetségben, és erről beszél az új szövetség. De erről majd később. És a 110. Zsoltár például, ami szintén Dávid Zsoltára, hogy tiszta világosan rajzolja föl a messiási uralmat és királyságot. Tehát az Ószövetségben a világuralom nem a zsidóknak volt ígérve, hanem Ábrám utó Dának egyes szemében. Ez pedig a názáreti Jézus Krisztus, a messiás. Nem a zsidó nép örökli a világot, mint ahogy ők gondolják. Ma is. Mármint a hívő zsidók. Hanem a messiás és az ő népe örökli a földet. Azt mondja a 12. rész 3. versében, Mózes első könyvében az írás, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. 18-18-ban Ábrám nagy és hatalmas név fog származni tőled, és általa nyer áldást a föld minden népe. A te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népeit egyes számban van, és most a rabbik nézeteivel ne foglalkozzunk tovább. Tehát ez az ígéret, és akkor a Galata levélben így magyarázza meg Pál apostol ezt az ígéretet és ennek a beteljesedését, hogy ismeretet is osszak meg veletek, Galata 3.16. Az ígéretet pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mint a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Tehát Ábrahámnak az ígéret Jézus Krisztusra vonatkoztatva adatott, és nem a zsidó népre vonatkoztatva. Mindenki részese a messiási örökségnek azonban, aki követője a messiásnak, és Isten népévé, népéhez tartozik. És ugye ott van még az Ószövetségben a második Zsoltár és a királyi Zsoltár, kért tőlem és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Vagy a hegyi beszédben boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Látjátok, Isten népe. És a korintusi levélben, a 3. rész 21-es versétől az első levélben, azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a eljövendők, minden a tietek, a ti örökségetek. Az ígéret és törvény kapcsolatára rátérve pár gondolatban, hiszen 14. vers, hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret. Ahogy láttuk a korábbi szakaszokból is már, amit tanulmányoztunk, Ábrám nem a körülmetélkedés miatt igazult meg, hanem hite által nyilvánította őt igaznak. Az Isten igazította meg, azaz mondta ki róla, hogy jogi fogalom, hogy nem bűnös. Nem a sínőhegyi törvény tesz igazzá, mondja itt az írás, hanem Isten igazít meg kegyelemből, hit által. Ezért nincs különbség, mindenki csak is a Krisztusba vetett hit által nyerhet örök életet. Galata 3.17-ben Pál azt mondja, ezt pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, ugye Ábrahámnak, amit tett, A 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem tesz érvénytelenné. Vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mondja Galata levélben Pál azt mondja, hogy az ígéret hamarabb született, mint a törvény. Ezért az üdvösség az Isten ígéret által van, nem a törvény cselekvés által. Erre jött rá ugye Luther is, rendkívüli lelki gyötrelmek során. Ha törvény által lenne a megigazulás, a törvény cselekvés által, akkor üressé tenni, kiüresíteni az ígéretet, mert hiába valóvá tenni. Ugyanis akkor nem ígéret alapján, nem cselekedetek alapján lehetne beütni a mennyországba. De ugye ez nem így van. Csak is az evangélium által gyógyulhatunk meg. És a 15. verstől végül, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet, ahol azonban nincs törvény, nincs törvényszegés. Törvény, engedelmesség, és ugye az engedelmesség megszegés, az engedetlenség, törvényszegés és harag körforgása. Erre vonatkoztatva mondja Pál apostol, hogy ha törvény lenne a fókuszban, nem pedig az evangélium igazság az életünkben, akkor csak a kárhozatot, a halált várhatnánk. Törvény szempontjából mondtam néhány dolgot, és hadd emlékeztesse titeket Luther lelki vívódásaira, amelyre bizony ma is belecsúszhat a keresztény ember. Aki a saját erejéből próbál tökéletes lenni. És újra azt tapasztalja, hogy nem az. Hisz van a lelkiismeretnek törvénye, van a mózesi törvény, de van ennél egy magasabb rendű törvény, a kegyelem és a szeretet törvénye. A kegyelem és a szeretet törvénye. Ez a magasabb rendű törvény menthet meg bennünket a kározattól, és nyerhetünk új és örök életet. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem a Szentléleké, mert a betű megöl, a Szentlélek azonban megelevenít. És másfél vers, amivel még adós vagyok. Ezért aratott tehát az ígéret hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, azaz zsidóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is, azaz mindenkinek. Ő mindnyájunk atya. Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Kegyelem, ígéret, hit és áldás. Mondjuk, kegyelem, ígéret, hit és áldás. Kegyelem, ígéret, hit és áldás. Ez az új szövetség. Ez Isten eredeti terve. A ígéret beteljesedésének egyedüli feltétele a hit. Ami tulajdonképpen az Istentől való ígéret elfogadása. A hit, óriási, az Istentől származó ígéret elfogadása. Semmi több. Se több, se kevesebb. Isten ígérte, elfogadom. Ez a hit. Ugye, és ez a Krisztusban teljesedik ki, a Krisztusban adott ígéretekre gondoljatok. És a Krisztus személyének az elfogadására gondoljatok. A kegyelemből származik, kiküld Isten kegyelméből az ígéretet. A hit azt jelenti, hogy elfogadod. Bonyolult? Egyszerű, mint a bot? Csodálatos? Hát fantasztikus. Csodálatos. Az ígéret beteljesedésének feltételei között nem találjuk ott a cselekedeteket. Nincs is benne a rendszerben. Ahogy az, hogy mondja az írás, hogy bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utódának, hogyha a cselekedetektől függene az ígéret, akkor hogyan várhatná biztosan mindenki? Hát ebben a zsákutcában volt Luther is, hogy nem tudta, hogy beteljesedik az ígéret, vagy nem. Hogy neki van örök élete, vagy nem. Mert miért? Mert cselekedetek által akarta megszerezni. Ha cselekedetek alapján lenne, az emberi cselekedetek által, akkor tegyük a szívünkre a kezünket. Tudunk minden nap tökéletesek lenni? Tudjuk minden percben a legjobb formánkat hozni? Hát akkor bizonytalan. Akkor nem teljesedhet be mindenkire, aki Ábrahám utód az ígéret. Hogyan teljesedhet be? Úgyhogy hit által fogadjuk el az Isten ígéreteit, így nem bizonytalan annak beteljesedése az életünkben. Az ígéret Isten kegyelmének a megnyilvánulása. És ebből az isteni kegyelemből fakad az ígéret. Az ígéret Isten kegyelmének megnyilvánulása. Nem létsz, amit átudulsz, hogy nem. Isten kegyelmes, és azt mondja, higgy az én fiamban, és megmenekülsz. Ennyi. Higgy az én fiamban, Jézus Krisztusban, és megmenekülsz. Halleluja! Halleluja! A hit ezt az isteni kegyelemből fakadó ígéretet átveszi, elfogadja, és semmi más. A kegyelem ad, ahogy John Stott mondja, a hit pedig elfogad. A kegyelem ad, a hit pedig elfogad. Így akár zsidó, akár a népek vagy nemzetek közül való is legyen valaki, Isten ígéreteiben hívő emberként Ábrahám leszármazottja, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Így a két nép többi nem kettő, hanem egy lesz Krisztusban. Erről olvassuk a Galata levélben, ez már az utolsó igén tényleg, a következőket. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Pont. Akik hisznek. Ó, halleluja. Isten csodálatos ereje. Kívánom, látogasson meg a Szentlélek mindannyiunkat ezzel az igazsággal. Írja mélyen a szívünkbe. Voltak időszakok, amikor egyházban a törvénykezés, a puritán törvénykezés igály alatt voltak az emberek, és az evangéliumot újra kiásta valaki, mert ugye mindig elássák, az emberek mindig elássák, és csinálnak maguknak rendszereket. És egyszerűen fölkiáltottak az emberek a gyülekezetekben, hogy jó, Istennek csodálatos kegyelme és öröme. És mondogatták újra és újra, ó, Isten csodálatos kegyelme és öröme. Mert elérte a szívét az evangélium. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.